nyilván az is fontos lenne, hogy a lakosságnak a vásárló ereje az növekedjen, és közben emelkedjen az élelmiszer ár, mert ha rátekintünk itt az elmúlt 10 év folyamatára, akkor sajnos azt láttuk, hogy az élelmiszer áraink azok nagyon gyorsan zárkoztak fel az EU-s átlaghoz képest. Miközben a bérünkben ugyanezt a felzárkózási ütemet nem látjuk az EU átlaghoz képest. Tehát még mindig a magyar bérszint az ilyen 40-45% körül van az EU átlagához képest, euróban kifejezve, miközben mondjuk a élelmiszer áraink azok nagyon közel vannak hozzá. Tehát nem mindegy, hogy egy német állampolgár vagy egy osztrák állampolgár, ahol ehhez képest még magasabbak a bérek és az élelmiszerek nem magasabbak, hát neki nyilván nem akkora teher az élelmiszer költség.
Orbán Viktor és Nagy Márton úgy fest, éppen tanulják a kiskereskedelmet. Előbbi jogászként, utóbbi teljesen más témára szakosodott közgazdászként próbálja éppen megfejteni, hogy mitől magasak az árak a boltokban. Ha pedig tanulják, akkor most már gyorsan kísérleteznek is, bevezették az árréstoppot, amely jövő héttől 30 termékkörnek az árrését fogja 10%-ra maximálni. Mit jelent egyáltalán az árréstopp? Tolhatja-e felfelé az inflációt? Mitől kerül egy 200 forintos tej a boltban akár 600 forintba? Mi lehet a kormány következő lépése? A kormány lépéseit, valamint azok lehetséges irányait, következményeit hárman fogjuk elemezni. Elsőként köszöntöm a stúdióban Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét. Szia!
Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Valamint Kovács Gábor is itt van velem, a HVG gazdasági újságírója.
Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt vagy. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Arra kérnélek benneteket kapásba, hogy kezdjük az alapnak az alapjától, tényleg onnan, hogy mit jelent ez egyáltalán, mit jelent az árréstopp, mint olyan, és hogy miben különbözik ez a már korábban is látott árstoppoktól.
Ja, az árstoppnál ott meghatároztak nominálisan egy árat egy terméknek, teljesen mindegy volt, hogy mennyi volt a beszerzési költsége ennek a terméknek, megmondták, hogy ezen az áron kell eladni a boltban. Ugye az árréstopp az annyiban különbözik, hogy számba veheti a bolt azt, hogy ő mennyiért kapja a beszállítótól, és ahhoz képest tehet rá egy bizonyos százalékos maximum többletet, és azon az áron értékesítheti a boltokban. Tehát ilyen szempontból az nem fordulhat elméletileg elő ezáltal, ami mondjuk egy árstoppnál előfordulhatott, hogy már eleve drágábban szerzi be az ára a terméket, mint ahogy neki el kell adnia, tehát már azon is vesztesége keletkezik, hanem itt legalább egy bizonyos árrést, egy pici profitot alkalmazhat rajta. Csak ez a profit, ez nem biztos, hogy a végén is még profit neki, mert ugye rengeteg más költsége van egy boltnak, amit ebből az árrésből kell neki kigazdálkodnia, de ahogy mondtam, ez nagy különbség, hogy legalább nincs az, hogy egy terméket alacsonyabb áron tud értékesíteni, mint ahogy beszerzi a termelőtől.
Mindjárt fogunk beszélgetni arról is, hogy milyen egyéb költségek vannak, amiket konkrétan az árrésből kell kigazdálkodni, de még egyet tegyünk helyre, Gábor. Miben különbözik konkrétan az árré és a profittól?
Hát ahogy Dávid is mondta, az árrésből még ki kell fizetni a kereskedőnek gyakorlatilag minden egyéb költségét, azon kívül, amiben
akkor
a termék
meg,
kerül.
A költségek nagyjából.
Hát egy bolt esetében, mondjuk ha nem saját tulajdonban van, akkor bérleti díjat kell fizetni, fűteni kell, pénztáros kell, akinél tudsz fizetni, árufeltöltő kell, aki kirakja a boltba az árut, raktáros kell, ha hűtött termékről van szó, ugye nagyon sok hűtést igénylő termék van a listán, a tejet hűteni kell, nem lehet csak úgy kirakni a földre, mert akkor megromlik. Ez az üzletnek ez mind költség, és ezt az árrésből kell fizetnie. És emellett persze szeretne nyerességet is. Tehát az árrést, vagy a végső fogyasztói árat azt a vállalkozások több felől is számolhatják, de ideális esetben úgy megy, hogy megveszel valamit, beszállítottól, kiszámolod, hogy mennyi költséged van még rá, kiszámolod, hogy mennyi nyerességet szeretnél az év végén, nap végén, mindegy, és akkor a végén lesz egy fogyasztói árad. Persze alkalmazkodsz a többiekhez is, mit tudom én, de alapvetően az árrésben ugye az egyéb költségek vannak benne, és a nyerességed.
Ugye annyi még fontos, hogy amikor az árrészt számolják, akkor nem arra kell gondolni, hogy amit én a polcon látok ár, ahhoz képest 10%-kal
hanem abban benne.
Kevesebb ér szerezte be, hanem itt az adókat le kell vonni, tehát onnantól kell nézni, hogy beszerzi a valamilyen költségen a terméket, ráteszi a 10%-ot, és utána arra rámennek a különböző adók, tehát mondjuk egy áfa, vagy egy jövedéki adó, hogy olyan termékről lenne szó, mondjuk az élelmiszereknél pont nincsen, De hogyha olyan termék, akkor még jövedékkérdő, és akkor úgy lesz a polcon lévő ár, amit mi látunk. És itt a termékeknél van benne tejtermék, amik például 5%-os áfával, vagy hús, ami 5%-os áfával megy, vagy a tojás is, de van olyan termék, mondjuk egy feldolgozott sajt, vagy valami, az meg már 27%-os, vagy 18%-os, tehát hogy különböző áfa tételek rakódnak arra a tételre rá, ami neki egyébként a hát az alapára, amit felhasználhat.
Világos. A tegnap a sajtóban volt egy becslés, amire szeretném, hogyha reagálnátok, hogy mennyire tartjátok egyáltalán reálisnak. A G7 írt arról, hogy az ár és toppon, mint olyan több 10 milliárdos összeget fognak bukni jó eséllyel a kiskereskedők. Mit jelent ez, hogyan áll össze ez a bukás, és reális-e szerintetek ez a 10 milliárdos nagyságrend?
Hát ezt azért így nehéz szerintem elsőre megmondani, hogy mekkora lesz a veszteség.
De akkor lesz ezt. Tudjuk mondani.
Hát ez sem biztos, hát maga azokon a termékeken valószínűleg lesz veszteség, hiszen ebből a 10%-ból nem feltétlen tudják kigazdálkodni az összes költséget, amit nekik ki kell gazdálkodni, plusz, hogy még nyereségük is legyen. Tehát a nyereségességük az biztos, hogy romlik, hiszen most azért volt, ahol akár 20-30-40%-os rátával működtek, áréssel működtek. Ha ez lemegy 10%-ra, akkor nyilván kisebb lesz. Egyébként a saját márkás termékeknél ott alapvetően is kisebb árést használtak a vállalatok, vagy a cégek. Ott még volt olyan is, hogy 10%-nál kisebb, tehát lehet, hogy ott nem is érinti annyira ez a hatás. Ugye az volt a lényege, hogy egy olcsó terméket is tudjanak szolgáltatni. Szóval ezeken a termékeken biztos, hogy kisebb lesz a nyeresége, vagy vesztesége is lesz. Itt mindig az a kérdés, hogy ezen a 30 termékkörön kívül azért még elég sok mindent meg lehet találni a boltban, és hogy azokkal a termékekkel mit fog csinálni, illetve hát milyen arányban tolódik el a fogyasztás, és az majd meghatározza azért, hogy hogyan alakul a nyereségessége. Azért én azt gondolom, hogy próbálják majd valahol azért ezt kompenzálni, más termékekbe beépíteni, úgyhogy én rövid távon lehet, hogy lesz valamekkora esése a profitjuknak, vagy akár veszteségük, középtávon én azért kevésbé számítok erre.
Van tippetek egyébként arra, hogy konkrétan mely termékeken próbálják majd behozni azt a veszteséget, ami esetleg képződik náluk egyébként az árestop miatt?
Hát tippelgetni lehet, nyilván. Annyiba ezért ez egy sokkal széles, nehezebb ügy, mert amikor a nominális árstop volt, azért az nagyon meghatározott pár termék volt. Most pedig mondjuk egy húsnál nem csak a egyben lévő csirkecomb vagy mell az, ami árés alá kerül, hanem a feldarabolt, az összes, mit tudom én, darált, de a fagyasztott is, hűtött, csomagolt, nem csomagolt, tehát nagyon megpróbálták kiszélesíteni a termékpalettát, úgyhogy innentől fogva kevesebb termék is marad, amire szét tudják osztani, de egy-egy ilyen nagyobb kiskereskedelmi cégnél. Például nem csak élelmiszerek vannak, hanem van más típusú termék is, akár cipőket is lehet ott venni, vagy edényeket, és lehet, hogy azoknak is fogja akkor emelni az árát.
Elébe lehet egyébként ennek valahogyan menni? Tehát megteheti mondjuk azt a kormány, hogy kiadnak egy rendeletet, amiben azt mondják, hogy a márciusi szinten kell megtartani azt a termékkínálatot, ami jelenleg elérhető a boltokban. Tehát mondhatják azt, hogy akkor nem kezdünk el azzal játszani, hogy kivezetünk terméket a boltból, amin esetleg buknánk.
Hát ezt ellenőrizni fogja a hatóság. Tehát, hogy hogyan? Hát be kell szolgáltatni kell adatokat, hogy mi a raktárkészlet, mi van a polcokon, és itt elég szigorú szabályok vannak, hogy ha kevesebb van, akkor mennyivel lehet kevesebb, hogyha már 10%-ot meghaladó, akkor már milyen bírságok jönnek, ha 50%-ot, akkor még nagyobb bírságok jönnek, és hogyha visszaeső az adott bolt, akkor halmozott bírságok fognak érkezni a bolt számára, tehát azért ezt figyelemmel fogják kísérni, le kell jelenteniük, nem csak az árakat, hanem azt is, hogy milyen termékeket tartanak, és meg van határozva, hogy az a 2024 átlagos napi forgalomnak megfelelő terméket, azt továbbra is tartaniuk kell a polcokon.
Világos.
Igen, tehát hogy ahogy az árstopp esetén is, tehát jobb gyár és stopp rezsimről beszélni, mert ugye tehát hogy készlettartási szabályok vannak, ahogy akkor is volt, sőt polcrendezési szabályok vannak, tehát hogy még azt is alá előírják nekik, hogy nem tudom, nem növelheti a saját márkás kihelyezett termékek arányát a polcon a brandelt termékekhez képest, ez így igen, ez ellenőrizhető, bírságolható, persze.
Több érv is volt, mielőtt konkrétan kiadták volna az erről szóló jogszabályt, és most konkrétan a miniszterelnöktől fogok egy rövidet idézni, hogy az nem járja, hogy a tejtermelő 200 forintot kap egy liter tejért, a boltban viszont a vásárló 5-600 forintot fizet érte. Valid ez az érv? Hogyan áll össze ez a matek?
ez
bennem abszolút felmerül laikusként.
Igen.
Válaszolhatok, lehet, hogy én erősebben fogalmazok, ez a demagógia alja, tehát hogy nem tudom, ez semmi más, ez puszta demagógia, igen, 200 forintba, kilóba mérik egyébként mondjuk a nyers tejet, igen, mostanában 200 forint körül forog a nyers tejnek az átadási ára, most aki szeretne nyers tejet inni, az igyon nyugodtan nyers tejet a tehén tőgyéről, de amúgy ezt a dolgot fel kell dolgozni, szállítani kell, csomagolni kell, folyamatosan hűteni kell, mire eljut a boltba, és most azt hiszem 300 forint körül van saját márkája. Ja, nem a másfeles, igen, a másfél százalékos tejnek az átvételi ára, tehát hogy ahogy a kereskedőhöz eljut, az azt hiszem 300 forint. Tehát már az nem 200 forint. Már addigra átmegy egy csomó szereplőn, költségek keletkeznek vele, és még utána akkor bekerül a boltba, ahol megint költségek vannak azzal, hogy ott a boltban forgatják, kezelik, kirakják, hűtik.
És akkor még erre jön rá az adó, ugye a végén.
Igen, tehát
és egyébként meg rengeteg minőségbiztosításon is át kell menni ellenőrzésen, hogy az jó minőségű, ne legyen romlott, ne legyen benne kórokozott. Tehát tényleg rengeteg olyan költség van egy nyers tejhez képest, amíg eljut a fogyasztói polcra. Az sem mindegy, hogy hogyan alakul például az üzemanyag ára, hiszen szállítani is kell ezt a tejet, és hogy éppen a fuvarozók mennyiért hozzák el a tejet a termelőtől, a gyárig, utána a feldolgozó üzemből, a csomagoló üzemig, és sorolhatnánk az egész folyamatot. Ezek mind tételek, amik rárakodnak a tej árára. Úgyhogy ezt így tényleg kimondani, hogy most a 200 helyett 500, hogyha itt lebontanák részleteiségben, hogy akkor ez hogy tevődött össze, és hol látják ezt a nagy különbséget, akkor van értelme róla beszélni, csak így bedobni számokat nyilván ezt nehéz értelmezni.
Hagyjuk akkor egy picit a tejet. Miért nem árstopp? Miért ár és stopp?
Hát pont ezért ez szerintem azért egy jobb megoldás, mint az árstopp. Tehát pont ezért, hogy legalább annyira ne sértsük a boltokat, hogy a beszerzési ár alatt kelljen eladniuk a termékeket. Tehát ezért ez mindenképpen egy kulturáltabb megoldása, ha úgy nézzük.
Amit és hogyha egyébként, ne haragudsz, hogy szabad a vágok, de tilos egyébként.
Tehát, miért? Miért?
Törvényileg tilos, tehát hogy pont azért annó dinnyével is, tehát hogy volt, ebből is volt sok felháborodás, hogy főleg ugye a nagy boltok, azok meg tudják azt tenni, hogy a beszerzési ár alatt értékesítenek, hiszen más termékeken be tudja hozni azt a veszteséget, ő megvette mondjuk 100 forintért a nagy kereskedőtől, beszállítótól, eladja 80-ért. Azért, hogy téged becsaljon a boltban, mondjuk az olcsó dinnyével, úgyis veszel mást, ő megvan. Csak akkor ugye ki van szúrva a beszállítóval, a termelővel, mert hiszen ő is, tehát neki is költség előáll termelni dinnyét, hogyha őt kevesebbért tudja eladni, mint amennyibe a termelés került, akkor ő egy idő után csődbe fog menni, a kisboltok csődbe fognak menni, mert ők ezt nem tudják megtenni, és ezért létezik ez a szabály, hogy az a minimum, amire el lehet adni a fogyasztójár, az nem lehet kisebb, mint a beszerzési ár. Tehát az árstoppont egyébként akkor ezt a szabályt föl kellett függeszteni, vicces módon akkor is egy veszélyhelyzeti rendelettel függesztették föl azt a törvényt, ami ezt megakadályozta volna azért, hogy az árstopp működni tudjon. Különben ugye jogszabálysértésbe kényszerítették volna a boltokat az árstoppal.
Igen, és ugye most ez, hogy árés van, így tud is mozogni az ár, tehát hogyha éppen a termelői költségek lefelé mennének, akkor tudna csökkenni az ár is, ha fölfelé, akkor persze meg emelni fognak ezeken az árakon. Tehát egy sokkal rugalmasabb rendszer jött ezáltal létre.
Ahogy azért érzem a hangotokon, egyikötök sem teljesen elégedett vele.
Ezek ilyen átmeneti megoldások, tehát én sose gondolom azt, hogy ezek a szabályozások azért hosszú távon meg fogják oldani a problémákat. Persze most ez fontos üzenet a választók felé, hogy megpróbálnak intézkedni azért, hogy az alapvető élelmiszereknél egy megfizethetőbb árat lássunk, és hogy ügyel a kormány arra, hogy ne legyen túl nagy profit, bár mondjuk ilyen extra profit adókkal ezeket el is szokták venni időnként. de ugye figyel ezekre, és ez egy jó üzenet alapvetően szerintem a választók számára. Tehát azért 2026-ban csak egy választás lesz, úgyhogy fontos, hogy megszólítsák az embereket, de tényleg az, hogy ez középtávon mennyire sikeres, eddig bármilyen ilyen árintézkedést hoztak be, úgyhogy csak az elmúlt pár évre gondolunk, azok se tudták érdemben letörni az inflációt, de hogyha hosszabb távra visszamegyünk a 60-as, 70-es, 80-as évekre, akkor se voltak ezek túl sikeresek az ilyen ármanipuláló intézkedések. Erről egyébként a kormány is néha már beszélt, hogy hosszú távon ők se szeretik, ezt elismerték, csak időszakonként lehet ezt az eszközt használni. Csak mostanában kicsit többször használták ezt az eszközt.
Mikorra jelenhet meg szerintetek egyébként az árstoppnak a hatása az inflációs adatokban, számokban, ha egyáltalán lehet hatása?
Májusban. Mármint, hogy áprilisban, mert ugye most vezetik be, tehát hogy most lép életbe az intézkedés, mondjuk az áprilisi árakon már nyilván értelmezhetően fog látszani, májusban kijön az áprilisi statisztika, és akkor ott látni fogjuk.
És mire számítatok?
Elmondom, hogy mire számít a miniszter úr, mert én nem tudom, hogy mire, nagyon jó, de elsejtem, mire számítok. Nagy Márton azt mondta, hogy az élelmiszer inflációt 2%-ponttal fogja lejjebb hozni, ami azt jelenti, hogy most azt mondta, hogy nyilván ők látnak most aktuális adatokat, szerintük most az aktuális márciusi élelmiszer infláció azért 10% körül lehet. Mondjuk, ha ez várható a következő hónapokra is, akkor nem 10 lesz, hanem 8. Ez azt jelenti, hogy 2% pont a különbség, és ugye a teljes inflációs mutatót, azt meg 1% ponttal hozza lejjebb. Most mennyi, 5,7 volt a...
5,6 volt,
5,6 volt a február, most várhatóan egy kicsit csökkenni fog a következő hónapokban már. Nem tudom, hogyha ez március-áprilisban lenne 5,2-3-4, akkor nem annyi lesz, hanem 4, valami, ha ez így megvalósul, amit mondjuk kétlek.
Hát igen, ugye egyrészt beszéltünk róla, hogy lehet, hogy más termékeken azért meg vastagodni fog a profit ráta, és akkor azzal próbálják részben kompenzálni. Igen, nagyjából az élelmiszer kosár súlya az inflációban az nem éri el a 20%-ot.
30.
Ja, mindennel együtt.
Az összes élelmiszer,
a kávéval, meg az ilyen egyebekkel együtt, az a 30. Mindegy, hogy a 30%-os részarányjal, ha számolunk, és 2%-nyi élelmiszer pontnyi infláció csökkenéssel, akkor az is még csak 0,7% a teljes infláció. Tehát mondjuk ilyen szempontból nem tudom, hogy jött ki az 1%-pontos hatása a teljes inflációra. De ahogy említettem, valószínűleg más termékek ára is változni fog ez alatt az időszak alatt, és nem biztos, hogy a kedvező irányba. Úgyhogy én nem számítok ekkora mértékű hatásra. Amúgy van egy nagyon erős bázis hatás az inflációban, ami önmagába hozza lefelé. Nehéz lesz azért ezeket így kibogarászni, meg szétszedelgetni, hogy minek milyen hatása van. Ezeknél a főbb termékköröknél, a 30 termékkörnél, ott nyilván látni fogunk egy csökkenést az árakban, hiszen valamilyen módon ennek meg kell jelennie, de az egész élelmiszerkosárnál, például a zöldséggyümölcs, az teljesen kimaradt belőle, az se kis része a napi fogyasztásnak a háztartások esetében. Kíváncsi leszek, hogy a paradicsom, paprika és egyéb ilyen termékeknek az ára az merre fog elmozdulni.
Láttok arra amúgy bármiféle garanciát, hogy oké, ez májusban megjelenhet ez a hatás, de hogy májusban ki is fogják vinni ezt az intézkedést, hogy az addig árra és stoppol termékeknek az ára az akkor nem fog azonnal visszapattanni, vagy akár még magasabb szintre eljutni, mint ahol most van?
Hát valószínűleg, ha nem hosszabbítják meg, és sokkal nem lesz olcsóbb a beszerzési ára ezeknek a termékeknek, akkor én azt gondolom, hogy visszapattanna. Csak itt az a kérdés, hogy akkor ki fogják-e vezetni, tehát ezt figyelni fogják, hogy eközben hogy alakul a beszerzési ára ezeknek a termékeknek. Azért itt vannak kockázatok, de hogyha csak most a négylábú állatok esetében nézzük ezt a köröm, és nem tudom, milyen fájás most
hirtelen.
Száj és körömfájás. Ez az elég nagy kockázat, hogyha ott nagy mennyiségben le kell vágni az állatokat, hirtelen a tejtermelési válságba is bele tud sodródni az ország, tehát az nagyon nyomja fölfelé a költségeket, úgyhogy azért ebben van bőven kockázat. Azért csak egy madárinfluenzás időszakban is vagyunk, ahol mondjuk a csirkét, ezt hamarabb, a tyúkot hamarabb föl lehet nevelni, mint egy szarvasmarhát, úgyhogy ott pár hétről beszélünk, vagy hónapról, míg azért szarvasmarhánál azért sok-sok hónapos időszakról beszélünk, szóval nehezebb pótolni az állományt, de mindenképpen ezek mind árfelhajtó hatások, és az a április vége, májusi időszak, ez már egy picit azért mutatja, hogy bizonyos termékeknél milyen lehet a termés. És mondjuk talán valamennyi előrejelzés már lehet, hogy a takarmány termés az idejében milyen lehet, az akkor hogyan hat az állattartásra, esetleg az energiaárakból is már picit többet látunk, hogy hova csökkent le a gáztározóknak a töltöttsége, mennyit kell visszatölteni, közben lett-e béke Ukrajnában, nem lett béke Ukrajna, ez hogyan hatott az energiaárakra, tehát egy csomó ilyen költség, ami a mezőgazdaságot nagyon meghatározza, erről egy picit több információnk lesz május végén, és akkor előre lehet valamennyire lejelezni, hogy inkább az élelmiszer iparnak, mégis a mezőgazdasági termelői árak egész pontosan azok még tovább fognak gyorsulni, mert az elmúlt egy évben azt látjuk, hogy azért egy 10% körüli mezőgazdasági termelői árindex emelkedés már megindult, hogy ez folytatódik, vagy inkább vissza tud fordulni.
Gábor?
De fura, valahol egy kicsit fura, hogy bevezetnek egy intézkedést március közepétől, és papíron csak májusig, igen, nem tudom, mintha azt ismernék el ezzel egyébként, hogy tehát itt nem pofátlan árésekről van szó, hanem egész egyszerűen a lakosság, a fogyasztók számára akarnak egy árcsökkentést elérni, hogy igen, ahogy a Dávid is mondta, hogyha májusban az látszik, hogy a termelői árak, beszerzési árak mondjuk csökkennek, vagy nem emelkednek olyan mértékben, akkor el lehet engedni megint az árést, mert egyébként nincs pofátlan ár, és nyugodtan a kiskereskedelmi vállalkozások működjenek tovább úgy, ahogy eddig működtek, minimális nyerességgel egyébként, ahogy az elmúlt éveiket elnézzük. Ha meg a beszerzési árak azok mondjuk tovább emelkednének, akkor az árésen keresztül próbálnak a fogyasztók számára megfizethetőbb termékeket biztosítani a kereskedő kontójára nyilván.
Világos. Egy kicsit visszacsatolnék konkrétan az intézkedésre, amiről Virovácz Péter is nyilatkozott, az ING elemzője a Magyar Hangnak, és ő konkrétan arról beszélt, hogy ez az árésstop lehet, hogy csak egy intézkedés sornak a kezdete. Szerintetek milyen lehetőségek vannak még jelenleg a kormány előtt, meg látva az eddigi gazdaságpolitikájukat, látva azt, hogy hogyan nyúltak bele a gazdaságba, szerintetek mi lehet a következő lépcső, merre lehet tovább menni egy árésstopról?
Nagy Márton megmondta. Azt mondta, hogy három lépés van. Az első lépés az önkéntes árcsökkentés, a második lépés, ő még a haszonkulcsokról beszélt, akkor a haszonkulcsok korlátozása, a következő lépés pedig a hatósági árazás, tehát gyakorlatilag az árstop visszavezetése. Az első lépés az a kormány szerint az nem történt meg, mert a kereskedők nem csökkentettek érdemben árakat, ahogy ők elvárták volna, úgyhogy most a második lépésnél tartunk az árés korlátozásánál, és a harmadik lépés az pedig az árstop lesz.
Nincsen jós gömbötök, úgyhogy arra nem fogok rá kérdezni, hogy lehet-e árstop, de kicsit tovább lépve erről az egészről, ugye van 30 termék körünk, amiket most árstoppal elhelyeztek. Mekkora volt ezeken, tehát azt mondtad az előbb, hogy a saját márkás termékeken nem volt olyan hú de nagy árrés, sőt volt, hogy a 10%-os alatt is voltak. De mekkora volt ezekre átlagosan a jellemző? Most nem szeretném, hogyha mindegyiken egyesével végigmennénk, itt van előttem kinyomtatva, de nagyjából mégis.
Hát ezt én nem fogom tudni megmondani egy termékkörönként, hogy mekkora áréssel működtek ezt a kiskereskedelmi cégeket kéne erről megkérdezni, hogy pontosan milyen árést alkalmaztak bizonyos termékeknél. Volt biztos, ahol ez inkább 20-25-30%. Én extrém esetben el tudok képzelni akár ilyen 40%-okat is átmenetileg, de azért így széles körben nem gondolnám azt, hogy 40%-os áréssel mennének ezek a termékcsoportok, amiket így a boltokban meg tudunk vásárolni.
Azt akkor el tudod egyáltalán képzelni, hogy ezek közül bármelyik hiányzik lehet a jövőben ennek hatására?
Hát egyelőre nem. Nem gondolnám, hogy hiányzik lesz. Ugye azzal, hogy végül is a termelők megkapják a pénzüket, ezáltal miért ne termelnék le ezeket a termékeket. az, hogy egy picit, ez még nagyon rövid időszak, tehát másfél hónap alatt meg nem gondolom, hogy olyan szinten átalakulna a fogyasztás, hogy akkor másfél hónap alatt hiányzik lenne valamiből. Hogyha ezt nagyon kitolják, és egy évről beszélünk, akkor szoktak ezek sokkal inkább megjelenni már, hogy akkor hiánycikkek kialakulnak, vagy hiánytermékek. Úgyhogy én egyelőre nem gondolom azt, hogy emiatt bármiből hiány lenne. Az intézkedés miatt persze az egy másik dolog, hogyha ahogy említettem, mondjuk a madárinfluenza miatt éppen nagyon kevés tojótyúk van, akkor nyilván a tojásból lehet hiánycikk, és az felveri az árat, vagy hogyha le kell vágni a szarvas marha állományt, és akkor nem lesz tej, akkor azok miatt lehet hiány. De alapvetően az intézkedés miatt én személy szerint most nem várok ebben a másfél-két hónapban hiányt.
Igen, sok termék, azért megnézed, tehát az alapkiszerelés, amit a fogyasztók vásárolnak, nem annyira drága, tehát hogy jó, nagyon drága lett a liszt, mennyi 300 forint, most ára és top lesz, akkor majd csak 280 forint lesz. Szerintem az emberek nem fognak raklapszámra lisztet venni azért, mert egy kiló liszt olcsóbb lett 20 forinttal. Az egyik fele, a másik fele, megint Nagy Márton csatornáznám, ő mondta, hogy a saját márkás termékeknél azért nagyon jellemző volt, hogy ugye 10% árés alatt forogtak, a brandel termékeken voltak jelentős árések. Hát én bevallom, nem nevezem meg. Az egyik nagy láznál szoktunk gyakran vásárolni, és általában saját márkás terméket veszünk, mert az olcsóbb. Most valamivel olcsóbb lesz a brandel termék, még mindig nem lesz annyira olcsó, mint a saját márkás, nem fogok levenni belőle 3 kartonnal a polcról továbbra se, megveszem a saját márkás tejet, ahogy szépen eddig is vettem, és ahogy elnéztem a mellettem állók is, nagyjából inkább azt vették, szóval nem hiszem, hogy a brandelt tejnek a polcát majd lefosztják az emberek azért, mert nem tudom, 500 forint helyett 450 forintba fog kerülni.
Meglátjuk. Ettől függetlenül viszont a drágulás az látható volt, tehát arról azt az 5,6%-os inflációs számot a fogyasztói árak drágulására azt az előbb te is mondtad, az élelmiszerek ára pedig ennél nagyobb ütemben nőtt, és most egy teljesen általános kérdést engednék meg mind a kettőtök felé. Miért? Mi történt az utóbbi hónapokban, ami ennyire megdobta fölfelé?
Hát ez még nem is olyan extrém, persze.
Az utóbbi évekhez begyorsul. Képest nem.
Igen, ahhoz képest most már nem extrém, de valóban az elmúlt két hónapban ezek az 1% fölötti, vagy volt amikor 2% fölötti havi árnövekedési dinamika, ez elég gyors ütemű. Sok költség növekedett, tehát például a minimálbért azt emelték januárra 9%-kal, ez egy komoly költség eleme a mezőgazdaságnak. Azért az ősz folyamán nagyon az energiaárak se lefelé mozdultak, most már látunk egy visszakorrekciót, de ez az energiaárak is inkább fölfelé hajtották a költségeket. Az árfolyamunk az októbertől januárig folyamatosan gyengült, 380-ról 415-ig, azért az önmagában ugye majdnem egy 10%-os gyengülés, hát 35 forintnyi elmozgódulás volt. Ezek csak az importált élelmiszeren keresztül bekerülnek a boltokba. Tehát a téli időszakban azért rengeteg, nem a magyar paradicsom, meg a magyar narancsa jellemző, hanem hogy ezeket külföldről hozzuk, nem mindegy, hogy milyen árfolyamon szerezi be az importőr, és akkor azok úgy kerülnek a polcra. Tehát az árfolyamnak is szerintem egyértelmű volt egy ilyen negatív hatása, ami hajtotta fölfelé az áraknak az emelkedését. Picit azért a kereslet is elkezdett élénkülni, tehát az sem mindegy, hogy a bolt mit tapasztal, vagy látja, hogy nő a forgalma, megpróbál árat emelni, érvényesíteni a költségeit, ha emellett nem csökken a forgalom, akkor miért ne tenné meg ezt a következő időszakban is. Úgyhogy volt szerintem egy ilyen élénkülő kereslet hatás is a rendszerben.
Igen, sok tényező, meg termékpályánként nyilván vannak különböző tényezők, de tehát, hogy ami az mondjuk biztosan nem látszott, hogy lehet, hogy a kereskedők egy kicsit bátrabban árasztak az elmúlt hónapokban, de nem, tehát, hogy arról nincs szó, hogy az árések ugrottak volna meg, és ez magyarázná ezt a drágulást. Látszik szépen, hogy a termelői árak emelkedtek alapvetően, és főleg átadási árak. Igen, tehát, hogy is mondjam, a kiskereskedelme, alapvetően a kiskereskedelmen kívüli faktorok.
Világos. Egy utolsó kört viszont még gyorsan kinyitnék, hogy vegyük ki most az árestoppot a pakliból egy picit. Szerintetek mik lennének azok a módszerek, amikkel ezt az előbb említett inflációt jó zenész keretei között, de vissza lehetne szorítani. Van olyan politikus például, aki konkrétan áfa csökkentésről beszél, alapvető élelmiszerek áfájának csökkentéséről.
Hát én ezt kevésbé szoktam támogatni, az áfa csökkentést, mert hát az elmúlt 20 év tapasztalatai, amikor hozzányúlt a kormányzat az áfához, akkor az ilyen egyharmad arányban csapódott ki az árakban, a maradék kétharmad az nem igazán csapódott ki a fogyasztók felé, tehát nem jellemezte azt a piacot, hogy akkor amivel lecsökkentem az áfát, akkor annyival olcsóbb lesz a termék. Ellenben van egy elég nagy költségvetési hiányunk, még mindig költekezik is egy kormányzat. Most még elengedni egy csomó áfa bevételt, nem biztos, hogy a legjobb időzítés, hogy ezzel kísérletezzünk, hogy akkor tényleg megjelennek-e az árakban majd ezek az áfa csökkentési hatások. Úgyhogy az ilyen nagyon alapvetőjeknél, minden a tejnél már most is 5% az áfa. Persze lehetne még pár terméket behozni, de így széles körben én nem látom ezt indokoltnak. Így sokkal inkább azon kéne gondolkodni, hogy miért ilyen drága Magyarországon az agrár termékeknek az előállítása, miért ilyen az élelmiszeriparból, miért nem tud olcsóbb termék kijönni, miért nem vagyunk versenyképesek, akár az élelmiszeriparban, miért van ekkora import súlya a magyar boltokban az élelmiszereknek, tehát nagyon sok azért a feldolgozott élelmiszerből, ez nem magyar élelmiszer, ugye alacsony szinten lépünk be ebbe a feldolgozottsági láncba, szóval inkább ezeken a területeken kéne szerintem keresgélni, hogy hogyan tudjuk hosszú távon leszorítani, vagy alacsonyabb szinten tartani az élelmiszereknek az árát majd. Illetve hát nyilván az is fontos lenne, hogy a lakosságnak a vásárló ereje az növekedjen, és közben emelkedjen az élelmiszerár, mert ha rátekintünk itt az elmúlt 10 év folyamatára, akkor sajnos azt láttuk, hogy az élelmiszeráraink azok nagyon gyorsan zárkóztak fel az EU-s átlaghoz képest. Miközben a bérünkben ugyanezt a felzárkózási ütemet nem látjuk az EU átlaghoz képest. Tehát még mindig a magyar bérszint az ilyen 40-45% körül van az EU átlagához képest, euróban kifejezve, miközben mondjuk a élelmiszer áraink azok nagyon közel vannak hozzá. Tehát nem mindegy, hogy egy német állampolgár vagy egy osztrák állampolgár, ahol ehhez képest még magasabbak a bérek és az élelmiszerek nem magasabbak. Hát neki nyilván nem akkora teher az élelmiszer költség. Úgyhogy ezen kéne még dolgozni, hogy ez a vásárló ereje a lakosságnak az tudjon javulni, de hát ez meg nagyon sok ágazatra vezethető. Viszont ezt most nem nyitnám ki, úgyhogy inkább ez a mezőgazdasági vonal, meg élelmiszeripari vonal, egy stabil árfolyam, az is sokat tudna segíteni, hogyha ezek az extra adók mondjuk nem lekerülnének bevezetésre, kivezetésre, tehát az ilyen stresszelése a rendszernek, hogy mindig arra készüljenek mondjuk a kiskereskedők, hogy na akkor milyen új intézkedés jön, milyen plusz terhet tesznek ránk, ugye ezek se segítik a tervezhetőséget a piacon.
Még. Én azért szívesen látnék hogy nincs abban a helyzetben a költségvetés, persze, hogy adókiengedést hajtson végre, bár emellett adókiengedést hajt végre mondjuk a nők SZIA-mentességével méghozzá jelentőset, na mindegy, de igen, de, hogy is mondjam, rossz az optikája a dolognak, hogy a kiskereskedőket ütik a magas árak miatt, miközben mondjuk ott van egy 4,5%-os kiskereskedelmi különadó, ami egyébként ugye a forgalom, tehát az egy forgalmi típusú adó, azt nem a nyereségükből fizetik a cégek, hanem a forgalmuk után, ami azt jelenti, hogy még a kedvezményes 5%-os áfakulcsú termékek is valójában 9,5%-os áfakulcsúak, hogyha úgy nézzük. Szóval igen, rossz az optikája. Valami azért valószínűleg átmenne a fogyasztói árakból, hogyha mondjuk a kiskereskedelmi különadó megszűnne, vagy esetleg áfa csökkent, vagy több termék kerülne kedvezményes áfakulcs alá, és mindenképpen jobban festene a dolog, de igen, alapvetően hosszabb távon nyilvánvalóan rendszer szintű problémák vannak, tehát és azokat kellene megoldani.
Még bocsáss meg egy kérdést, erre hadd fűzzek rá, hogy azt mondtad, hogy nem a kis, vagy rossz optikája van annak, hogy a kiskereskedőket ütik, de akkor hol kellene ütni, hogyha ütésben gondolkodunk, beszállítókon, vagy hova lehet itt még nyúlni, hogyha direkt árcsökkentést akar elérni a mindenkori kormány?
Hát a mindenkori kormány ne akarjon direkt árcsökkentést elérni, ideális esetben egy piacgazdaság ezt megoldja. Érdekes módon pár hónappal ezelőtt még a kormány is arról beszélt, hogy nagyon jól működik a piacgazdaság, amit nagyon szépen megtámogatott az árfigyelő rendszer, működik a piaci verseny, és ez gyönyörűen leszorítja az árakat. Akkor éppen alacsonyabb volt az infláció, és akkor hittünk a piacgazdaságban. De vagyunk egy páran, akik még továbbra is hiszünk benne, és azt gondolnánk, hogy hogy tényleg egy egy erősen versengő piacon, már pedig az élelmiszer kiskereskedelem az. Ott azért a lehetőség szerint alacsony fogyasztói árak alakulnak ki. Tehát valószínűleg a kormánynak nem kellene ebbe feltétlenül belenyúlkálnia.
Én se gondolom, hogy nagyon bele kéne nyúlkálni, tehát abszolút egyetértek, de valóban amikor jól alakultak az inflációs folyamatok, akkor nagyon büszkék voltak magukra, hogy ők nekik köszönhető. Elsősorban, hogy az élelmiszer infláció az jön lefelé. Nem is a jegybankot dicsérték, hogy milyen szigorú politikát folytat, és akkor próbálják a inflációt leszorítani, hanem az ő árfigyelő rendszerük, meg intézkedéseik azok mennyire jótékony hatással bírtak az infláció alakulására. Hát most változott egy kicsit a világtrend, ugye tényleg alapanyagoknak az ára is, mondjuk egy kakaóbabnak az ára is megy fölfelé a világpiacon, tehát ezek nyilván be fognak épülni a végtermelői árakba, úgyhogy én sem gondolom azt, hogy itt nagyon bele kéne nyúlkálni a rendszerben. Ha bele akarnak, akkor mondjuk a bürokráciát csökkenteni, vagy egyszerűsíteni, szabályozói környezetet változtatni, egyszerűbbé tenni, tehát ilyen területeken lehetne költségeket megfogni, és akkor az hátam majd beépül a árakba is, már pedig ha verseny van, akkor valószínűleg be fog épülni az árakba.
Dávid, Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig azonban bőven megéri még feliratkozni YouTube csatornánkra, a hétvégén ugyanis március 15-e van, mi pedig minden nagyobb rendezvényről be fogunk számolni videóban is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.